kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint a szól hozzánk a példabeszédek 9. fejezetéből.
A bölcsesség és a balgasság hívogatása. A bölcsesség házat épített magának, 7 oszlopot faragott hozzá. Levágta marháját, megfűszerezte borát és megterítette asztalát. Lányokat küldött ki, hogy így kiáltsanak a város magasan fekvő pontjain. Aki tapasztalatlan, térjen be ide. Az esztelennek pedig ezt mondja, jöjjetek, egyetek a kenyeremből, és igyatok fűszerezett boromból. Hagyjátok el az együgyiséget, és értek, járjatok az értelem útján. Aki meginti a csúfolódót, maga fog pironkodni, aki megfedi a bűnöst, magát szennyezi be. Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged, ne fedd meg a bölcset, de fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet, mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei. Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs, ha csúfolódó vagy, magad vallod a kárát. A balgaság fecsegő asszony együgyű és semmit sem tud. Kiül háza ajtajába, egy székre a város magaslatán, és így szólítja meg az arra járókat, akik egyenes ösvényeken járnak. Aki tapasztalatlan, térjen be ide, az esztelennek pedig ezt mondja, a lopott víz édes, az eldugott kenyér kedves, de nem tudják, hogy az árnyak vannak ott, és vendégei a holtak hazájának mélyére kerülnek. Amen.
Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy újból vasárnapot ünnepelhetünk. Áldunk téged, hogy megszenteltetik ez a nap az úrvacsora jegyében is, de legfőképpen jelenlétedben, igaz üzenetében, mert te vagy a hűséges, élő Isten. Megköszönjük neked jóságodat, irgalmadat, hosszú tűrésedet. Hálás a szívünk, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk, hanem irgalmasságod szerint. Köszönjük az elmúlt 7 ajándékait. Köszönjük, hogy vigasztaltál is minket csüggedésünkben és fájdalmainkban. Hálásak vagyunk, hogy te egyszülött fiadat adtad nekünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy az erről szóló evangéliumot hirdetik az egész világon. Kérünk téged, hogy szent lelked által áld meg bennünket is. Legfőképp azért, hogy az igédnek ne csak hallgatói legyünk, hanem cselekvői is. Taníts bennünket az élet ösvényére, hogy azon járni tudjunk, és célba érjünk. Arra kérünk, Urunk, hogy jöjj hozzánk, és részesíts bennünket ajándékodban. Nem gazdagságot kérünk, hanem bölcsességet, és olyan halló szívet, amely érti kijelentésedet, amely különbséget tud tenni jó és gonosz között. Legyen bátorságunk mindig azt választani, ami jó neked. Köszönjük, drága Urunk, hogy mindezt imádságban is kérhetjük tőled. Kérünk, tölts el tűzzel bennünket. Te légy a fő, tanácsadó Istenünk. Legyünk képesek mindig hallgatni rád, és engedelmeskedni neked. Tedd áldottá ezt a csendes órát, amit most itt tölthetünk előtted, testvéri közösségben, és olcs a szívünkbe igazi adventi várakozást.
Sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, örülök, hogy itt lehetek, és bár kinn esik a hó, megjött az idény első hava, de mi most itt Isten nem havára, hanem szavára figyelünk, és vele vagyunk közösségben. És az előbb felolvasott hosszabb fejezetből egy verset szeretnék kiemelni, talán ez ismert is többünknek. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Mi a bölcsesség? Talán régi korokban ez egy gyakori kérdés volt, de mi ennek a relevanciája ma? Ki akar ma bölcs lenni? Melyik az a fiatal, akit ha megkérdezünk az utcán, azt mondja, hogy nekem az a legfőbb célom az életemben, hogy én bölcs legyek. Mi a bölcsesség? Sokszor idős emberek jutnak eszünkbe, vagy nagy filozófusok, vagy hosszú szakállas bölcsek, de mégis mi az a bölcsesség, amiről a példabeszédek könyve beszél, ami olyan fontos? Bár nem fogalmazza meg senki ezt ma, hogy én nagyon szeretnék bölcs lenni, de amiről ez a bölcsesség szól, arra mégis mindenki vágyik. Mert ugyan ki az, aki ne szeretne jól dönteni helyzetekben, ne szeretne sikeres lenni a munkájában, a kapcsolataiban, az életében. A példabeszédek beli bölcsesség éppen ezt jelenti, az élet mindennapi helyzeteiben helyesen, Isten szerint dönteni. Az életben vannak helyzetek, amikor ez borzasztóan egyszerű. Például, hogyha földühít a szomszédom, akkor tudom, hogy helytelen agyonütnöm őt. Vagy hogyha bemegyek a boltba, helytelen fizetés nélkül kihoznom valamit. Vagy helytelen megsalnom a házastársamat. Ezek olyan helyzetek, amire 10 parancsolat, de az emberi lelkiismeret ismert, hiszem, hogy ezt a 10 parancsolatot Isten valamennyi ember szívébe beírta, egyértelműen megmondja, hogy mi a helyes és mi nem. De az élet másik részében ugyanakkor, és talán ilyenből van több, vannak olyan helyzetek, amikor nem ilyen fekete-fehér a dolog. Amikor nem A vagy B, nem igen vagy nem, nem jó vagy rossz, hanem egy kicsit gondolkozni kell. Bölcsességre van szükségünk, hogy mégis mit tegyünk. Az előbbi boltbeli példa, hogyha kicsit úgy fordítjuk át, mint amit a nyomorultakban is olvasunk, például Jean Valjeanról, hogy mi van, hogyha az a valaki azért lop, mert annyira éhes, mert annyira nincs, sem, nem telik már semmi étere, vajon ilyenkor mi a helyes, lophat-e vagy nem lophat? Mi is bemegyünk a boltba, választások tömegével szembesülünk, nem tudom, hogy éltetek-e már át ilyet, rendszeresen, hogy bemegyek valami egyszerű terméket venni, amiért elküld a feleségem, vagy én magam akarok, és annyi választás van, hogy ez az egyszerű folyamat is úgy lestresszel. És ilyenkor is van, hogy ezekkel kell szembesülni, hogy melyiket vegyem meg, a drága, de külföldi és környezetszennyezőt, vagy az olcsó, de hazait és környezetbarátot. Mi itt a bölcs? Mi alapján döntök? Autóval sietek haza a családomhoz munka után, jobbra kellene kanyarodnom, de ekkora a sor. Szabad-e ugyan szabályosan, de roppant illetlenül bevágnom a sor elé? Vajon ez egy helyes döntése? Születésnapomra ajándékot kapok édesapámtól, és nem tetszik. Mi a helyes? Mondjam meg neki, hogy nem tetszik, és esetleg sértsem meg, vagy hazudjam azt, hogy tetszik, hogy ne sértsem meg. Be kell-e köpnöm a munkatársamat, hogyha látom, hogy simliskedik, hogy sikkaszt, de közben azt is látom, hogy nehéz helyzetben van, és ha beköpöm, lehet még a munkáját is elveszti. Be kell-e köpnöm az osztálytársamat, ha látom, hogy puskázik, de tudom, hogy ez az utolsó esélye, hogy ne bukjon meg év végén. Nagy a felelősség, mit döntsek, mi a bölcs döntés? Mit tegyek az édesanyámmal, hogyha megöregedett? Maradjak én otthon ápolni, mondjak le a családomról, a munkámról, vagy küldjem idősek otthonába, melyik megoldás a bölcs, melyik megoldás a helyes. És vannak olyan kérdések is, amik még csak nem is döntéshelyzetet hoznak elénk, hanem nyitott kérdések. Ki legyen a barátom, ki legyen a párom, mi legyen a hivatásom, melyik városba költözzek, mit kezdjek a bánattal, félelemmel, szomorúsággal, fájdalmakkal. Mindezek a kérdések a példabeszédek könyvének a kérdései. A példabeszédek az egyszerű döntésektől indulva az élet sűrűjébe visz be minket, azokba a helyzetekbe, amikkel nap mint nap talán valamennyien szembesülünk. A példabeszédekben a bölcsesség az a képesség, amellyel ezekben a helyzetekben helyesen tudunk dönteni. Kicsit bennünk is itt talán már átalakul, hogy ki a bölcs ember, nem a nagy szakállas valaki, hanem az a valaki, akitől tanácsot kérnénk, akitől egy ilyen nehéz helyzetbe, amiben belekerülünk, bátran várnánk és elfogadnánk a tanácsot, mert azt mondanánk, hogy az ő szava számít, hogy az ő szava hiteles, annak van súlya, mögött van egy tapasztalat. Bölcsesség nem intelligencia, persze lehet az is, nem IQ, nem szaktudás, nem diploma kérdése, nem is kor kérdése, hanem valami egészen másé. Ezt a tapasztalatot, ezt a képességet nevezi a példabeszédek bölcsességnek. Amikor először olvassuk a példabeszédek könyvét, akkor általában úgy gondolunk, és valóban ezzel találkozunk, hogy a példabeszédek könyvében ilyen sok rövid mondás van. Számos közmondásunk is innen ered, például az aki másnak vermetás maga esik bele. Ilyen rövid, megérlelt életigazságok vannak benne, amik az élet bizonyos helyzetein hasznosak. De így olvasva felmerülhet bennünk a kérdés, hogy hogy is kerül ez a Bibliába ez a könyv? Mi köze ezeknek a mondásoknak Istenhez? Hiszen ezekben a mondásokban legalábbis a nagy részében nincs benne Isten, ilyen mindennapi dolgokkal foglalkozik. És észre kell vennünk, hogy ez, amit elmondtam, ezek a mondások, ezek a példabeszédek könyvének csak a második részére igazak. A 10. fejezettől a 31-ig tényleg ilyen mondások vannak. Azonban az első felében, és innen szólt a mai ige szakaszunk is, nem egy-egy mondás van, hanem összefüggő, nagyobb szakaszok. És azt kell, hogy mondjuk, hogy az első 9 fejezet az alapja a későbbieknek. Az, amit az első 9 fejezetben elmond a példabeszédek könyve, az fontos értenünk, hogy értsük ezt a mindennapi élethelyzetekben való bölcsességet. Miről szól ez az első 9 fejezet, amiből most a 9-et hallottuk, ami mintegy ilyen összefoglalás, a csúcsa ennek a résznek. Ez a fejezet, ez két asszonyt mutat be. Az egyik oldalon volt a bölcsesség asszonya, a másik oldalon volt a balgaság asszonya. És nem tudom, hogy felfigyeltünk-e rá, nagyon kifejező a fejezet szerkezete. Első 6 vers szól a bölcsesség asszonyáról, az utolsó 6 a balgaság asszonyáról, és középen ott vagyunk mi. Középen ott vagyunk mi, akik vagy csúfolódók leszünk, így hívja a példabeszédek a nem bölcs embert, vagy balgák, vagy csúfolódók leszünk, vagy bölcsek leszünk. Itt van a bölcsesség asszonya, a balgaság asszonya, mind a kettő kiül és hívogat, és középen ott vagyunk mi, akikért ez a harc folyik. Mit olvasunk a bölcsesség asszonyáról? A bölcsesség asszonya pazarlakomát készít. A Biblia magyarázók, tudósok vitatkoznak, hogy hogy kell allegorikusan értelmezni a levágott marhát és a fűszeres bort és a kenyeret, de azt hiszem, hogy érthető ez a kifejezés, hogy ő egy bőséges lakomát készít, jót és bőséget akar nekünk adni. Erre hív. Arra hív, hogy térjünk be hozzá, és éljünk a tőle kapott ajándékokkal. És a 6. versben egészen konkrétan el is árulja a célját, hagyjátok el az együgyűséget és éltek. A bölcsességnek az a célja, azért hív minket, hogy bőséget adjon, és végső soron életet adjon a szó legtágabb értelmében. Másik oldalon ott van a balgaság asszonya. Ő is lakomát készít, de nem tud nem feltűnni, hogy mennyivel szegényesebb a lakoma. Míg itt fűszeres bor van, levágott marha, addig itt víz és kenyér van az asztalon. De a bölcsesség, a balgaság asszonya, mint valami jó termékmenedzser, megpróbálja ezt a kenyeret és ezt a vizet jobbnak betüntetni, és azt mondja, hogy a lopott víz az édes, és az eldugott kenyér az kedves, és ez sokkal jobb, mint aminek látszik. Nem tud olyan jót oda tenni, de azt megpróbálja jól eladni. És a utolsó versben neki is kiderül a szándéka, de nem tudják, hogy az árnyak vannak ott, és vendégei a holtak hazájának mélyére kerülnek. Itt van tehát ez a két asszony, az egyik az életre hívogat és bőséget kínál, a másik hazugságot kínál, és a halálba hívogat végső soron. Amikor Izrael hallotta ezt a példabeszédet, ezt a példázatot, akkor azt hiszem, hogy nagyon az elevenükbe kellett, hogy vágjon. Mert Izraelnek a története, hogyha végig gondolunk, az egész Ószövetség története ennek a kiábrázolása. Hogy egyik oldalon ott van a bölcsesség, ott van Izrael istene, a másik oldalon pedig ott van mindenféle bálvány, báltól elkezdve az összes többi nép bálványáig. Ott van Izrael istene, aki elhívta a népet, kihozta Egyiptomból, vezette őket a pusztán át, folyamatosan ajándékokkal halmozta el őket, bőséget akart adni nekik, és kérlelte őket, a szívükre beszélt, hol szelidebben, hol akár erősebb ítélettel is, hogy hozzám térjetek, hozzám gyertek, és akkor éltek. És ne hallgassatok a bálványokra, akik hazugságot és végső soron nem bőséget, hanem szükséget és halált ígérnek. És az egész Ószövetség arról szól, hogy itt van középen a nép, akiért harcol Isten, és a másik oldalról harcolnak a bálványok, és azt látjuk, hogy ez a nép sokszor, nagyon sokszor sajnos rosszul döntött. De ahogy ezen a képen gondolkozunk, Azt is észre kell vennünk nekünk, akik már az új szövetség korában élünk, hogy a bölcsesség és a balgaság asszonya valójában mennyire megfelel Jézus Krisztusnak az egyik oldalon, és az ördögnek a másik oldalon. Jézus Krisztusnak, aki azért jött, hogy életünk legyen, és az ördögnek, akiről azt mondja Jézus, hogy embergyilkos volt kezdetektől fogva, és a hazugság atya. Hogy az egyik oldalon ott van Jézus, aki szeret minket, aki bőséget akar adni, akitől minden ajándék, minden jó származik, aki nem tagadja le, hogy vannak bűneink, de kész meghalni azokért, kész az életét adni értünk, és ő hív, kérlel magához. A másik oldal pedig ott van a sátán, aki tagadja Istent, aki gyalázza Istent, aki az ő ajándékaival zsonglőrködik. Ez a lopott víz, ebben megegyeznek a magyarázók, hogy ez a házasságtörésre utal. A víz, az ivás képe a példabeszédekben, az a szerelemnek, a szexualitásnak a képe. És ez is olyan kifejező, hogy az az ajándék, ami Isten kezéből örömnek a forrása, a szerelem, a szexualitás szépen megélve, a házasságon belül megélve, azt az ördög lopott kenyér, eldugott, lopott víz, eldugott kenyér úgy állítja be, hogy mintha jobb lenne, de közben ez az egésznek az elrontása, kicsavarása is, és az ördög a hazugságaival végső soron oda akar eljutatni, amiről Jézus ezt mondja, hogy embergyilkos volt kezdetek fogva, a halálba, attól, hogy Istentől végleg elszakítson minket. És nekem olyan megrázó ez az ige, valahányszor, amikor egy-egy öngyilkosságról olvasok, akár híres emberekéről, akár a környezetben hallok, hogy szinte látom magam előtt az ördögnek a nevető arcát, amikor ott megáll a felett az ember felett, és azt mondja, hogy igen, elértem, a hazugságaimmal belehajszoltam a halálba, az enyém, sikerült. Erről a kozmikus harcról szól a példabeszédek 9, ami Jézus Krisztus és az ördög között folyik, értünk. És azért van nagyon nagy jelentősége ennek, mert ez a teológiai alapja, a kerete a később következő mondásoknak. És ennek az üzenete, hogy ezzel a példabeszédek könyve a mindennapi életünket, a döntéseinket beemeli ebbe a keretbe, és azt mondja, hogy minden percben Isten jelenlétében vagy, minden döntésed számít. Fontos az, hogy tudjál helyesen, bölcsen dönteni az élet kérdéseibe, mert végső soron Jézushoz vagy az ördöghöz viszesz közelebb téged. Jézushoz, aki megváltott, aki az életét adja érted, vagy az ördöghöz, aki viszont pusztulást készít neked. Az egész élet, minden percét, minden döntését a példabeszédek könyve beemeli ebbe a keretbe, és innen már értjük, hogy mit keres a Bibliában. Lehet, hogy ott nem fordul elő Isten neve egy-egy mondásnál, de ebben a keretben érti, hogy küzd, harcolj azért, hogy a bölcsességet választ, hogy az életet választ, hogy bőségben légy te is, és azok, akik körülötted vannak, akik a tiédből kapnak. És végül itt középen, a rólunk szóló harc közepén hangzik el ez a mondat, amit talán többen is ismerünk, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Mit jelent ez? Azt hiszem, hogy két dolgot. Egyrészt azt, hogy a bölcsesség kezdete az az Úrnak félelme, az Jézus Krisztusnak a félelme. És a Bibliában talán ez nem meglepő kijelentés, de ez az első, amit leszögez és le kell szögeznünk, hogy nincs senki másban boldogság és igazság, csak Jézus Krisztusban. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Nincs a kereszténységen kívül olyan hitrendszer, olyan vallás, olyan ateizmus, bár az is egy hitrendszer, ami igaz, ami ennyire következetes, és ami ennyire élhető. Mert hogyha valaki nem a kereszténység kereteiben él, akkor vagy nem következetes, vagy nem tud úgy élni. Hogyha valaki nem a kereszténységen belül éli ezt az életét, nem ez a bölcsességének a kezdete, ahogy mindennapi helyzeteiben dönt, akkor annak a vége vagy az öngyilkosság, vagy a hazugság. Mert vagy nincs értelme semminek, vagy nem tudok úgy élni, ahogy szerintem vannak a dolgok, mert kénytelen vagyok elismerni, hogy Isten teremtette a világot, hogy ő ad célt és értelmet, hogy azok a dolgok, amiket ő mond, azok általánosan igazak, nem csak arra, aki keresztjén, mindenkire. Hiszen Isten teremtett világában élünk. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. De a másik dolog is legalább ugyanilyen fontos, és talán egy kicsit meglepő is, hogyha belegondolunk, hogy azt mondja az ige, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Mit jelent az Isten félelem? Sokszor jönnek hozzám is, hogy Milyen rossz ez a szó, hogy mi az, hogy Isten félen fél, nem kéne az Istentől, hát nem azt tanítja a Biblia, hogy Isten szerető, és nem kell tőle félnünk, de igen. És talán az Isten félelem az egy kicsit tényleg félrevezető szó, mert ez az Isten félelem, mint egy visszatérő bevett kifejezése az Ószövetségnek, nem Istentől való félelmet jelent, hanem az ő komolyan vételét, tiszteletét, a neki való engedelmességet. Azt jelenti az Isten félelem, hogy komolyan veszem azt az Istent, akiről egyébként tudom, hogy szeret, és nem kell félnem tőle, de komolyan veszem őt, szeretnék neki tetszeni. Ez az Isten félelem is. Mit jelent ez az ige, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Vagyis a bölcsesség nem tanulható úgy, hogy én egyfajta objektív távolságot tartva majd megtanulom, hogy mi a bölcsesség. A bölcsesség kezdete nem Istenről való olvasás, nem Istenről való beszéd, nem az, hogy hány oldalt olvastam el keresztény könyvekből, vagy hány ige hirdetést hallgattam meg, hanem az Úrnak félelme. Nem lehet úgy megismerni, és ez a való életben is igaz valamit, hogy így távol állok tőle. Nem lehet könyvből megtanulni síelni. Nem lehet a szerelmet könyvből megtanulni, még abból se, hogyha valaki elmeséli, hogy milyen. Azt akkor tudom megtanulni, megtapasztalni, hogyha benne vagyok. És ez a bölcsességgel is így van. Nem úgy válok bölcsé, hogy nézem, és tanulmányozom, és innen távolról, hanem hogyha beleengedem magam. Nem hívőként ez azt jelenti, hogy igenis fel kell adnunk bizonyos korlátokat. Hogyha én nézem Jézust, mert van bennem valami múltbeli sérelem, vagy mert sejtem, hogy valamit el kéne engednem, ha ez igaz lenne, ha innen nézem, sose fogom megtudni azt, hogy ez igaz, hogy ez milyen, hogy milyen is a szerinte való bölcsesség. Ő arra hív, hogy vonódjak be, hogy féljem őt, vegyem őt komolyan, és úgy kezdjek el járni az ő útján. Van ez a rész, sokszor nem is szoktuk érteni az új szövetségben, amikor Jézus példázatokat mond, és a tanítványok oda mennek, megkérdezik tőle, hogy miért mond példázatokat, és ő azt mondja, hogy nektek megadatott az Isten országának a titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek. És nem értjük először, hogy mi a célja Jézussal, így el akarja rejteni, most azért jött, hogy elmondja az igazságot, vagy azért, hogy elrejtse, de azt gondolom, hogy ebből, amit elmondtam, ebből rá lehet jönni, hogy Jézus itt nem intelligencia tesztet ad, vagy nem szivatni akar, hanem nyitottság tesztet ad. Tanítványai között mindent elmagyarázott, de a kívülvalóknak példázatokban adatik. Nem lehet kívülről rálátni Isten országára, nem lehet a bölcsességet megtanulni így, csak úgy, hogyha beleengedem magam. És ez viszont hívőként legalább ugyanennyire igaz ránk, amikor életünkben egy-egy helyzetben gondolkozunk, és döntenünk kell, hogy mi a helyes, ezt nem fogjuk távolságból megtudni. Nem elég az, hogyha imádkozunk Istenünk, hogy mutasd meg, szeretnék egy mennyei kinyilatkoztatást, egy angyalt, aki megmondja, hogy A vagy B, és irigyeljük az Ószövetségben, amikor nagy ritkán valaki ilyet kap. De Isten nem erre hív, ő arra hív, hogy engedjük bele magunkat az ő félelmébe. Vegyük őt komolyan, keressük az ő akaratát nap, mint nap, legyünk vele kapcsolatban imádság által, és a bölcsesség az vezetni fog minket, az fejlődni fog bennünk. Ha benne vagyunk, akkor megismerjük. Hogyha most döntés előtt állsz, akkor erre bátorítalak, hogy engedd bele magad, engedd oda magadat Istennek. Kérd az ő vezetését, de lehet, hogy ő már formált téged, formálta a gondolkodásodat, az Isten ismeretedet annyira, hogy bölcs legyél, hogy bölcsé tegyen. Röviden összefoglalom, három dolgot igyekeztem elmondani. Az első az, hogy a példabeszédek bölcsessége az a élet helyzeteiben való helyes döntést jelenti. A második az, hogy a példabeszédek ezeket a mindennapi döntéseket beemeli ebbe a kozmikus harcba, ami Jézus Krisztus, ami megváltunk is az ördög, ami elpusztítunk között zajlik értünk. És harmadjára pedig azt mondtuk, hogy bölcsességre szert tenni nem lehet objektív távolságból, csak úgy, hogyha beleengedem magam, bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Az ige hirdetés végére, és talán már az úrvacsorára is készülve, egy rövid videót hoztam, körülbelül 5 perces, és bár angol, de senkinek nem fog nyelvi akadályt okozni, ugyanis pantomim. És ez a videó engem nagyon megérintett, amikor ennél is fiatalabb voltam, körülbelül 10 évvel ezelőtt láttam, és tényleg annyira szépen kiábrázolja azt a küzdelmet, ami Jézus és az ördög között folyik értünk, úgyhogy nézzük most meg ezt a videót. Végén az igeatékozó fiúból volt, hogy örvendj, mert a te testvéred elveszett, de megtaláltatott. És tényleg ez a videó, ez rólunk szól, ez a nő mi vagyunk, és értünk folyik ez a harc, és vegyük észre ebben a harcban Jézust, aki integet nekünk, aki von minket, aki az életét adta azért, hogy nekünk életünk legyen. Urunk, köszönjük, hogy a bűnvallásra és egyedül a te kegyelmed szabadít fel. Köszönjük neked ezt, és tényleg megvalljuk, hogy önmagunktól nem merünk a szívünk mélyére nézni, mert amit ott találunk, az elborzaszt. Mert hogyha nincs kegyelem, akkor csak kétségbe esünk. Urunk, olyan jó, hogy te nem csak teljesen ismersz, és tudod, hogy mi van bennünk, hanem nem ítélsz el érte, mert a te fiadat ítélted el, hogy nekünk életünk lehessen. Urunk, így ezzel a bizalommal, és ezzel a bátorsággal jövünk most eléd, és hozzuk a bűneinket, hozzuk az elmúlt időszak bűneit, hozzuk, Urunk, a szeretetlenségünket, hozzuk mindazokat a helyzeteket, amikor megbántottunk másokat szavainkkal, cselekedeteinkkel, talán éppen azokat, akiket szerettünk, amikor nem volt bennünk erő és bölcsesség arra, hogy szeretettel legyünk, hanem fájdalmat okoztunk haragból, irigységből. Urunk, hozzuk eléd azokat a helyzeteket, amikor az önzőségünk győzött, amikor a mi kényelmünk, a mi jogaink miatt feljogosítva éreztük magunkat arra, hogy valamit ne tegyünk meg, hogy valakinek ne segítsünk, hogy a saját fájdalmunkkal foglalkozzunk, és közben ne vegyünk észre másokat magunk körül. Urunk, hozzuk eléd a gondolatainkat, te látod azokat is, hogy mennyiszer járnak olyan helyen, és mennyiszer képzelünk, és engedjük bele magunkat olyan dolgokba, amikről tudjuk, hogy nem jó, házasságtöréses gondolatokba, vagy akár abba, hogy hogyan és kit fogok lejáratni, hogy hogyan fogom valakinek megmutatni azt, hogy már pedig ő semmit nem ér, és nekem volt igazam, belehergeljük magunkat a haragba, az irigységbe. Urunk, bocsásd meg a mulasztásainkat is, feléd is. Bocsásd meg, hogy sok ajándékod és kegyelmed ellenére mégis annyiszor nem téged keresünk, nem rád hallgatunk, nem veszünk észre, hogy integetsz nekünk, nem vagy része a mindennapjainknak. Nem keressük a te akaratodat, nem keressük a veled való kapcsolatot. Urunk, jövünk így eléd ezzel a nagy bűncsomaggal, és szeretnénk letenni a keresztre, itt hagyni a lábaid előtt, bízva abban, tudva azt, hogy te ezekért is meghaltál, te ezeknek az árát is elhordoztad a kereszten, a szenvedésünkben. Szeretnénk most így eléd jönni, kérünk, hogy add ezt a bizonyosságot a szívünkbe, azáltal is, hogy ezt a kenyeret és ezt a bort megesszük, olyan bizonyos az, hogy te megbocsátottad a bűnünket, hadd szabaduljunk fel. Urunk, jövünk most eléd személyesen ki a maga bűnvallásával. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le rosszat jóval. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked az úrvacsorának a csodáját. Köszönjük, hogy ebben a falatkenyérben és ebben a falatborban elrejtetted minden gazdagságodat. Benne van a bűneink bocsánata, benned van a te veled való boldog közösség, benne van az egymással való szeretet, és benne van az a boldog jövő, amit nekünk készítesz, az a mennyei lakoma, ami majd vár ránk az idők végén, amikor egy asztalhoz ülhetünk veled, amikor nem lesz többé könyv, sem fájdalom, amikor te fogsz letörölni minden könnyet a szemünkről. Köszönjük, hogy az úrvacsorában a bűneinket eltörlöd és a tenger mélyére veted. Köszönjük ezt az ígéretet, hogy mostantól fogva nem csak ebben az életben, hanem örökké veled lehetünk. Könyörgünk, Urunk, a te bölcsességedért. Add, hogy ezt látva, ezt a kozmikus harcot szemünk előtt tartva, téged látva, aki az életedet adtad értünk, tudjunk bölcsen dönteni az életünkben, és tudjunk másokat is hozzád vezetni. Kérünk a te szent lelkedért, formálj bennünket igazi bölcs emberekké, akik keresik, megélik és hirdetik a te akaratodat. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Állva fogadjuk az áldást. Veled van Istenem, az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújult szeretetével. Újongva örül neked. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.